Akkor most elmélkedjünk a Szent Lélekről, mint a mi keresztény életünknek a forrásáról. Mert időnként elfelejtjük, hogy milyen fontos szerepe van a Szent Léleknek bennünk, tehát ezért föl kell újra frissíteni, hogy minél inkább tényleg ő legyen a forrásban és vezessen bennünket. Tehát mit jelent az, hogy életünk, hitünk forrása a Szentlélek? 1979-ben tapasztaltam meg a Szentlélek kerességet, azt hiszem ti is megtapasztaltatok már mindannyian, ugye?
Igen.
Tehát 79-ben tapasztaltam meg, egy önátadásán, egy imacsoportnak a közepén, a Ferenciek terén, amikor még ott voltam, és megajándékozott a Szentlélek egy nagy belső békével és örömmel, úgyhogy örömmel tudtam azután a mindennapi életben, papi életben megvalósítani a Szent Jónás szentmisét, igehirdetés, mindent a Szentlélek örömében. A második ilyen lélek áradás akkor volt, amikor Pécsre lementem látogatni egy imacsoportot, akkor is gondolták, hogy hát minden jó lenne, hogyha minél több pap lenne a Szentlélek fényében, tüzében, és megkértek, hogy ők is imádkozni szeretnének, értem. Nem tudom, ismerőse valaki Pécsen, Kersák atya volt akkor nagyon, nagy hatással a testvérek között, Neményi Klári meg a többiek, tehát imádkoztak ők is, és akkor megkaptam a Szentírásnak a nagyobb megismerését, mélységét. Tehát akkor valóban úgy kezdett szólni hozzám a Szentírás, mintha személyesen Jézus nekem mondta volna. És ez nagy öröm volt számomra, hogy nem csak egy szöveg, hanem egy személyes megszólítás. Tehát az öröm, a jelenlét és a Szentírás mélyebb megismerése, ez a Szentléleknek az első három nagy ajándéka, és ha ez elhalványul bennünk, akkor kérjük, hogy ez újra és újra visszajöjjön hozzánk, mert ezt adni akarja minden nap a Szentlélek. Tehát öröm, jelenlét és Szentírás. Öröm, jelenlét, Szentírás. A hitről, mint megtapasztalt valóságról, szintén a Szentlélek működése által lehet megtapasztalni, illetve ismeretet szerezni. Tehát ugye a megtapasztalás az, amikor az ember lát vagy hall valamit, tehát ez a személyes megtapasztalás. Na most, amikor arról beszélünk, hogy a Szent Lelket megtapasztaljuk, akkor ez egy belső látás, belső hallást jelent, és mindannyian meghívást kaptunk arra, hogy belsőleg lássuk a mi Urunkat, Jézust, és halljuk az ő hangját. Tehát ez egy nagy kitüntetés számunkra, hogy hallhatjuk Jézus üzenetét, és nem csak egyes, különleges szent-szentek, mint Avilai Szent Teréz vagy Faustina nővér, hanem mindannyiunkat részesíteni akar ebben az ajándékban, hogy halljuk Jézus üzenetét. Tehát ez is megkaptam ezt az ajándékot is abban az időben, amikor különösen sokat imádkoztak is értem. A harmadik pedig a karizmáknak a megnyilvánulása. Tehát ezek is konkrét valóságok, amikor megjelenik egy-egy karizma a keresztény ember életében. Ezt úgy is fogalmazta valaki, hogy ez olyan, mint a fölművelő embernek a kapa. Hogy kell egy eszköz, amivel megkapálja a földet. Tehát kell egy eszköz, a karizma, amivel a mindennapi élet egyhangúságát megkapáljuk, és megszerezzük az Istennel való közelségnek az ajándékát. Ezt úgy tapasztaltam meg, hogy meghívtak az Országos Elme és Ideggyógyintézetbe egy beteghez, hogy gyóntassam meg és adjam fel neki a szent kenetet. Hát egy kis aggodalommal mentem el, mert nem szoktam járni rendszeresen elmegyógyintézetbe. De azért oda jutottam, és akkor az ápoló kinyitotta zárt ajtókat a folyosón, és megmutatta a szobát, hogy hol fekszik a beteg. Abban a beteg szobában nagyon sokféle ember volt, tehát nem egy személyes volt, hanem legalább hatan voltak. A beteg szobába az egyik beteg motyogott magába, a másik pedig veszekedett a szomszédjával, a harmadik pedig megint valami furcsa dolgot művelt. Ugye a férfi ápoló oda vezetett a beteg hölgyhöz, ez egy 50 év körüli hölgy volt, teljesen le volt borotválva a haja, mert meg akarták operálni az agyát. De az utolsó röntgenen kimutatta a röntgen, hogy nem operálható, mert annyira ott van a sérülékeny helyeken, hogy felejtsük el az operációt. A beteg üveges szemmel nézett előre, tehát azt mondta az ápoló, csináljon, amit akar, mert úgyse ért semmit belőle. Hát ilyenkor azt szoktuk tenni, hogy odahajolunk a füléhez, és felhívjuk a bűnbánatra, és elmondjuk a feloldozás szavait, hogy a belső világa, a lelke mélye legalább megértse a dolgokat. Utána imádkoztam fölötte nyelveken, és megkentem szent olajjal, vagyis szent kenettel, betegek kenetével. Olyan 5-10 percig még kértem az Úr áldását és a gyógyulást, és akkor elgondoltam, hogy most már nem tudok semmit tenni, mert ő nem reagál semmire, teljesen tehetetlenül fekszik az ágyába. Még imádkoztam egy mi atyánkot és üdvözlégyet, és akkor kértem az ápolót, hogy nyissa ki a szoba ajtaját. Most az igazi meglepetés ezután kezdődött, mert a következő vasárnap, amikor a ferenceseknél miséztem és áldoztattam, az áldozók sorába egyszer csak jött velem szembe ez a hölgy, mosolyogva és vidáman, mint aki teljesen meggyógyult. Nagyon meglepődtem. Utána ezáltal tapasztaltam, hogy Isten lelkének különös kiáradása volt ez a szolgálat, mert egyrészt a szent kenetnek is a hatékonyságát megtapasztaltam ezáltal, még a közben járó imának és a gyógyulás kérésnek is a hatását. Tehát valóban azt lehet mondani, hogy Isten köztünk csodákat tesz, bármennyire is ritka a csoda, azért mégis köztünk van az Úr Jézus, és bármikor tud gyógyítani, szabadítani, megerősíteni, a hittel kérjük őt, és hozzá imádkozunk. Tehát amikor az ember közvetlenül, közelről látja a gyógyulást, attól akkor tud mélyen hatni. Az elmesélés, vagy az elmondás is jó, de az igazi akkor történik, amikor a saját szemünk előtt egy méterre valaki meggyógyul. Tehát ezek a bibliai gyógyítások, el tudjuk képzelni, hogy milyen hatalmas nagy lelki élményt jelentettek az embereknek. Nem véletlen, amikor az evangélista azt írja, hogy magunkon kívül voltak a csodálkozástól. Tehát ez a magunkon kívül ezt jelezte, hogy teljesen elragadta őket az Úr Jézus csodája és gyógyító szeretete. A proféciával kapcsolatban meghívtak egyszer egy pesti faluba, Baracskába. Voltatok-e már ott?
Igen.
Igen. Tehát annak idején, amikor volt a megújulás, tehát ott a Az atya összehívta az ima csoportját, 30-40 embert, és egy 18 éves fiú, Gábornak hívják, ebbe az összezsúfolt szobába ült egy sarokba, és a fél homályba maga elé hajolt, mindenki mondott egy spontán imát, és egy rövid, 2-3 mondatos nyelvimát. És ezután a Gábor mondott egy proféciát, ami hajszál pontosan rá vonatkozott és az ő problémáinak a megoldására. Nem ismert mindenkit, sőt a felénél többet sem nem ismert, mert a környékről is jöttek meg Pestről is, de azok a proféciák mind az életével összefüggésben voltak. Tehát itt láttam azt, hogy milyen hatalmas ereje tud lenni a proféciának, hogy 40 embernek saját élete problémáiról a Szentléleknek volt biztos ismerete, és ezt az ismeretet megkapta ezt a Gábor fiú, és ő el tudta mondani a többieknek. Úgyhogy nagy hálaadás és öröm volt utána mindenki részéről, hogy a Szentlélek ilyen erővel tudott működni. Tehát az ima csoportban meghívást kaptunk a Szentlélektől a karizmák használatára, amit egy kicsit el is hanyagoltunk az elmúlt 10-15-20 évben, tehát hivatottak vagyunk, hogy újra és újra föl lelkesedjünk a Szentlélek karizmáinak elfogadásában. Tehát nem elég csak egyszer megtapasztalni az Úr jelenlétét vagy üzenetét, ő adni akarja nekünk, hogy minden nap szinte benne éljünk ebben az atmoszférában, ebben az isteni jelenlétben, mert akkor másképp élünk és másképp viszonyulunk a környezetünkhöz. Tehát ez a hídben járás, amit Pál apostol mond több levelébe, most járjatok a hídbe és ne a világba. Lehet a világba is járni, vagy a világ gondjait állandóan magunkban hordozva. Az utóbbi hetekben volt ez a kegyelmi zűrzavar, amit biztos hallottatok, a Kónya Endrének a szabadon bocsátása, hogy szegény Novák, még a Varga Judit is lemondottak, meg a Balogh Zoltánt is. És annyira benne volt az internetben, hogy szinte minden csőn az szólt, és minden formában interjút csináltak, gyerekeket hallgattak, polgármester hallgattak, ez a riporter, az a riporter, úgyhogy már érezni lehetett, hogy ez a világ szelleme. Nem az, hogy most egy ember föláll és tisztába teszi, hogy kinek mi volt a hibája, hogy ki volt az ártatlan, hanem össze-vissza beszéltek, hazudtak, kitaláltak meséket, és ezzel hülyítették az embereket az egész országba. Tehát ne a világba éljünk, hanem Isten jelenlétében és szeretetében. Tehát akár a nyelvek imája, akár a profécia, vagy a nyelvek magyarázza, vagy a gyógyítás adománya, mind egyértelműen mutatja, hogy Isten közel van hozzánk. Tehát azért is használjuk a karizmákat, hogy Isten közelségében éljünk, és ne essünk ki ebből a közelségből. Pécsen fordult elő, hogy az egyik egyetemista kapott egy élő nyelvadományt, tehát soha nem tanult angolul, és egyszer csak a közösségben az imádság alatt elkezdett angolul imádkozni. Nagyon örült mindenki, de valójában ez mind azt mutatja, hogy mennyire közel van hozzánk az Úr, és a szívünket be tudja tölteni az ő ajándékaival. Tehát rajtunk keresztül cselekedni akar. Rajtunk keresztül mások üdvösségét, mások szívét meg akarja érinteni, és mások üdvösségét meg akarja szerezni. Tehát érdemes megfigyelni, hogy az ősegyházban, amikor szenvedések jöttek, meg üldözések, meg a főtanács elé akartak, illetve hurcolták is az apostolokat, akkor megfigyelhetjük, hogy annak ellenére, hogy fölmerült valakiben a gondolat, hogy vonuljunk vissza, mégse vonultak vissza, hanem bátran kiálltak, akár megbotoztatták, megostorozták, vagy börtönbe zárták Péter apostolt is egy időre, hogy a üldözések ellenére is kitartottak az Jézus mellett. Egy angyal ment el Péterhez, és kihozta a börtönből, és elvitte az ima közösségbe. És azok nem merték beengedni, mert azt hitték, hogy ez egy kém lehet, vagy spió, akármi. És akkor, mikor már szólt Péter, hogy én vagyok, engedjetek be, akkor nagy örömmel beengedték, és akkor olyan nagy ovációval dicsőítették az Urat, hogy megrendült a hely, ahol imádkoztak. Tehát ennyire bele tudták a szívükbe fonni Jézus jelenlétét és szeretetét, hogy még a föld is megrendült. Tehát nem szabad félni a üldözéstől, hanem hálát kell adni azért, hogy Isten használni akar bennünket. Tehát a világban mindenütt mindig támadták valahol az egyházat. Azt mondják, hogy most valahol 40 országban van bizonyos kisebb vagy nagyobb üldözés. Tehát valójában ez egy állandó sajátja az egyháznak, hogyha ellentmond a világnak, a szembe száll vele, akkor üldözni fogják. Az interneten egy olyan hírt is hallottam, hogy valamelyik országban föltette a kérdést az egyik képviselő, hogy ne akadályozzuk meg az egyháznak azt a hirdetését, hogy szabad szex legyen az emberek között, mert hiszen ezzel békétlenné teszi az embereket, hogy felhívja a figyelmüket, hogy ez bűn. Tehát itt tartunk már, hogy ilyen is megfogalmazódik az emberek tudatában, hogy az egyházat meg kell akadályozni, hogy jóra nevelje az embereket, mert ezáltal békétlenséget, lelki furdalást idéz elő az emberek lelkébe. Tehát megkülönböztetések, elutasítások, megbélyegzések, ezek mind előfordultak az elmúlt 2000 évben, meg kifejezett börtönbüntetés, gyilkosság, minden előfordult az egyház üldözése címén. Tehát nagyon fontos, hogyha érezzük a hitünket, hogy gyengül, akkor a Szentlélek segítségével fontos megerősíteni, és kérjük tőle, hogy minél inkább át tudjuk élni Isten jelenlétét és szeretetét. Benedek pápa is több beszédében hivatkozott arra, hogy az apostolok mennyire megerősödtek a Szentlélek által, hogy mi is hivatottak vagyunk arra, hogy kérjük a Szent Lelket, hogy a hitünk mindig erősebb legyen a mai világ ellentmondásai és veszélyei támadásai között. Ahogy az apostolokat látjuk, a Szentlélek jele vagy jövetelének eszköze volt a várakozó ima, és a belső odaadás, a belső erő. Tehát úgy írja az apostolok cselekedete, hogy összegyűltek, és imádkoztak, nem tudták, hogy melyik napon jön, csak Jézus azt mondta, hogy várakozzatok, amíg el nem jön a lélek hozzátok. És ők szépen reggelizés után elkezdtek imádkozni egész nap, közben egy kicsit ebédeltek, és folytatták délután. És utána eljött a hét végén, mindegyikre piros lámnyelvek jöttek, ahogy hallottuk. szénzúgás közepette tüzes lábnyelveken jött el a Szentlélek. Tehát annyira betöltötte a szívüket a megtapasztalás öröme, hogy nem is tudták letagadni, hogy ez mi lehet. Nem lehetett erről vitatkozni, mert mindenki itt érezte a szívébe, 1000%-ig meg volt győződve, hogy itt van bennem a Szentlélek, és egymás feje fölött látták a tüzes gyermeket. Annyira betöltötte őket az öröm, hogy a külső emberek, akik látták őket, azt mondták, hogy nem részegek-e ezek, már ilyen kora reggel, hogy így tülünk élnek, mert nem tudtak hova lenni a nagy boldogságtól. Tehát szükségünk van arra, hogy megtapasztaljuk időnként a Szent Lelket. Vannak olyan atyák, akik azt mondják, hogy ez a kezdeti tapasztalás, és utána semmi. De ez nem így van. Mert a Szentlélek újra és újra meg akarja tapasztaltatni magát, Isten újra és újra akarja jelezni a jó jelenlétét és szeretetét, és akarja, hogy a hitünk égjen, tüzes szeretettel égjen a Szentlélekben. Tehát mindez azzal kezdődik, hogy az életünket átadjuk az Úrnak. Mivel a keresztséget megkaptuk gyermekkorunkban, tehát oda tartozunk Isten országához. De szükséges, hogy ez a keresztelés aktivizálódjon, és ezt adja meg a Szentlélek keresztség. De a Szentlélek hivatott arra, hogy mozgásba hozza mindazt a szép ajándékot, amit kaptunk a keresztségben, mindazt, amivel eddig ellátott a mi Urunk Jézus Krisztus. Tehát ezért fontos, hogy megértsük a lélek kiáradását és a keresztség ajándékát, hogy a Szentlélek vezetni akar bennünket és megerősíteni. És a Szentírással pedig napról napra szintén akar örömet okozni és vezetni. Tehát amikor megérinti a szívünket egy szó vagy egy mondat, az jó, hogyha fölírjuk, vagy legalább többször elismételjük, hogy át tudjuk élni egészen és vezessen bennünket. Mert amikor az új házba bevezetnek egy villanyvezetékrendszert, az még nem világít. Hozzá kell kapcsolni az áramforráshoz, a központi forráshoz, és akkor minden becsavart égő kigyullad a háziaknak az örömére. Tehát valahogy ehhez hasonló is, hogy megvan a keresztségünk, úgy beletartozunk az egyház közösségébe, de ugyanakkor a Szentlélek át akar minket tüzesíteni, bekapcsolni a nagy rendszerbe, hogy mi is legyünk tanúságtevő, evangélizáló keresztények. És a Szentlélek a tiszta szívbe akar működni. Tehát ezért fontos, ha nem is követünk el nagy bűnöket, hogy a kis bűnök ellen is harcoljunk. Meg sokszor úgy mondjuk, hogy én nem gyilkoltam senkit, nem raboltam, hát én tiszta vagyok. De a sátán nagyon jól tudja, hogy a keresztényeket meg lehet akadályozni a Szentlélekben való működés kérdésében, hogyha sok kis bűnökkel rakja meg a kísértő a szívünket. Legyen az akár megszólás, rossz gondolat, lustaság, imádságban szórakozottság, hanyagság, aggodalmaskodás, bizalmatlanság az Úr Jézus felé. Tehát mindenki tudja, százféle ilyen apró kis bűn van, amit sokszor nem veszünk figyelembe, és megyünk hónapokon keresztül szentáldozáshoz. Járulunk, és azt nem gyónjuk meg. Tehát a Szentlélek tisztává akarja tenni a szívünket egészen, hogy egészen be tudjon hatolni a lelkünkbe, és tudja kormányozni. Mert meg is lehet hallani a Szentlélek hangját. Tehát, ahogy említettem, mindenki meghívást kapott arra, hogy kommunikáljon, közösséget vegyen föl a Szent Háromság személyeivel, és a Szentlélek válaszol nekünk, a kérdéseink vannak, problémáink vannak, vagy bizonytalanok vagyunk, akkor megerősít minket. Tehát ezért fontos minden nap az imádság, rendkívül fontos minden nap az imádság, a reggeli és az esti imádság. Egy fiatal ember jött hozzám, és egyszer azt mondta, hogy mit csináljon, mert a szülei elkezdtek okkultizmussal foglalkozni. Hát gondolkodtam, hogy mit mondjak ennek a fiúnak, hát mondtam, hogy a szülőket mindenképpen szeretni kell, hát próbáljon imádkozni. Imádkozik-e reggel? Szóval nem, minden nap elfelejtem, mert sietek a munkába. Hát mondom, itt van a Bibi. Kezdjen el reggel rögtön Jézusnak adni a szívét, reggel imádkozni. Pió atya azt mondta, hogy egy percet se adjunk az ördögnek, ha reggel fölkelünk, mert ő már rögtön kísérteni akar bennünket valami hamis dologra. Tehát rögtön az első ébredéskor már Jézushoz fordulhatunk, hogy Jézusom segíts és áld meg az egész napomat, és vezess engem ezen az úton. Tehát nagyon fontos, hogy a reggeli és esti imádságban megtapasztaljuk Istennek a közelségét. A reggel az, hogy Jézussal együtt kelünk és indulunk munkába vagy iskolába, este pedig hálaadás és a gyógyítás. Tehát mindaz a sérelem, vagy mindaz a hamisság, ami a világból belénk áramlott, az tűnjön el a szívünkről, és az éjszakára, az álmokra Jézussal együtt menjünk el, és ne engedjük, hogy a rossz álmok, vagy a rossz benyomások rossz álmokat hozzanak létre, amik esetleg aggodalommal, feszültséggel töltenek el. És különösen fontos, hogy ilyen üldözéses filmeket ne nézzünk este a televízióba, amikor rohannak és gyilkolnak, meg lőnek, meg másikat verik, kínozzák, ezek biztos, hogy belemennek az álomba, és izzottan és szorongva ébredünk föl. Tehát ha ki kell választani, bármennyire nehéz kiválasztani, akkor jó filmeket nézzünk, ha már filmet akarunk, amikben szelítség, meg jóság is uralkodhat. Pál apostol a Galata levélben azt mondja, hogy újítsátok meg a szíveteket, mert minden bántás, pletyka, szeretetlenség, lustaság, veszekedés, irigység, féltékenység akadálya a Szentlélek működésének. Tehát Pál apostol nagyon jól látta, ő a Szentlélek doktora, ő nagyon jól látta, hogy a szívébe mennyire sok akadály van, hogyha teret ad a kritikának és a másik bántásának. Tehát ne engedjük, hogy elégedettek legyünk önmagunkkal, hogyha nem vagyunk rablók. Mi nekünk szenteknek kell lenni, ez a hivatásunk, erre küldött bennünket az Úr Jézus. És ezért jó választani a csendet. Tehát csend szigeteket találunk a templomokba, vagy akár egy szobába, amikor egy szentírással néhány szentírási résszel, vagy néhány mondatot olvasva elmerülünk Isten jelenlétében. Tehát az mindig megerősít bennünket, hogyha megfürdetjük a szívünket a csendbe, és Isten szeretetének, meg jelenlétének közelségébe. Előfordulnak, hogy néha nehéz körülménybe jutunk, hogy nehéz helyzetbe, hogy nehéz problémákat élünk meg, és ilyenkor különösen fontos, hogy kérjük a Szentlélek vigasztalását. Az egyik testvér mesélte most a napokban, hogy az édesanyja elment kora reggel vásárolni. Az édesapa volt együtt a 6 éves gyermekkel. Nem vásárolni, hanem látogatni a rokonait. És az édesapa infarktus kapott. És megjelent a szájánál a kis vércsík is, ami már jelezte a halál közelettét. A kis 6 éves gyermek nem tudott mit csinálni. Azt hitte, hogy csak valami apró dolog, és letörölte, és utána csodálkozott, hogy nem kell föl az édesapa. Meghalt. És az édesanyja délfelé telefonált, mikor már többször szólította az édesapját, hogy apuka, éhes vagyok, és nem mozdult. Az édesanyja vidékről többször szólította az édesapját telefonon, de nem vette föl. És akkor fölhívta a testvérét, aki a közelben lakott, hogy nézze már meg, hogy mi van. És akkor este felé ért oda, és hát akkor már teljesen halott volt az édesapa, mentők elvitték természetesen, de hogy még akkor sem ébredt rá a kisgyerek, hogy mi történt. Csak azt látta, hogy hideg és mozdulatlan az édesapja. És hát annyira lesújtotta ezt az ismerőst, aki ezt elmesélte, hogy napokon keresztül benne élt ebben a fájdalomban és szomorúságban, hogy a rokona ilyen fájdalmakat élt meg, és ennyire nem volt senki segítség, aki be tudott volna menni időbe. Tehát lehetnek nehéz körülmények. Főleg most az oltás után is voltak több halálesetek, szomorú helyzetek, szívproblémák, szívszorongások, és ezekre nincs más megoldás, mint a Szentlélek. Hogy a lélek adjon nekünk vigasztalást, erőt a csapások elviseléséhez, adjon nekünk bátorságot, hogy folytassuk az életet, ne szorongásban, ne félelemben éljünk, hanem Istennek a szeretetében és jelenlétében. Tehát ezért fontos a rendszeres szent gyónás. A Szűzanya Medjugorjében havonkénti gyónást ajánl a zarándokoknak. Mondjuk kibővíthetjük még egy hónappal, tehát akár 2 hónap is, de hogyha 2 hónapnál hosszabb időt veszünk figyelembe vagy igénybe, akkor már elfelejtjük azokat a mindennapi hibákat, amelyek a Szentlélek működését legyengítik. Tehát azért fontos legalább havonta, 2 havonta elvégezni a szentgyónást, hogy a Szentlélek tisztítsa meg a szívünket, adjon nekünk erőt, be tudjon hatolni a szívünkbe, lelkünkbe, és tudjon vezetni bennünket. És ezért fontos a napi életfelajánlás. Időnként felajánljuk a szívünket, szenvedéseinket, de sokszor észrevesszük, hogy visszavesszük a felajánlásunkat. Újra saját magunk akarjuk irányítani az életünket. Mi határozzuk meg, hogy mi a jó, mi a rossz, és mit cselekszünk. Tehát ezért fontos a napi életfelajánlás, hogy mindig azt tegyük, amit az Úr akar tenni rajtunk keresztül, vagy oda menjünk, ahova az Úr akar vezetni bennünket, hogy ne engedjük szétszórni az életünket. Mert nagyon ravasz kísértése az ördögnek, hogy azt mutatja, hogy mi nagyon fontos emberek vagyunk. Minden rajtunk múlik az egész világon, reggeltől estig kell nekünk mindent csinálni, cselekedni, ide menni, oda menni, telefonálni, mert mi fontos emberek vagyunk. Tehát sokkal jobb azt mondani, hogy Uram, Te vagy a világ királya, azt akarom tenni, amit Te akarsz, mindig teret akarok Neked adni, hogy felajánlom az életemet, és a Te utadon akarok járni. A szentek ebben voltak nagyok, hogy ezt soha nem felejtették el. Minden nap felejöltök az életüket, és azt mondták, hogy Uram, én semmi vagyok. Én semmit nem tudok tenni, te vagy az, aki tudsz tenni valamit, te vagy az, aki engem használni tudsz, hát ezért most odaadom magamat neked. Tehát meg voltak győződve, hogy igazából csak Isten cselekszik az egész univerzumba, és ők rendelkezésére bocsátják magukat, és engedik, hogy Isten vezesse és irányítsa őket. Nagyon fontos, hogy a gőgöt vagy a kevésséget értsük ki a szívünkből. Tehát ez a bizonyos, hogy én nagy vagyok. Én sokat tudok tenni. Már 10-20-ban olvashatjuk, hogy én megtartottam gyermekkorom óta a 10 parancsolatot, mondta a gazdag ifjú. És ezzel jelezte a Jézusnak, hogy Uram, én már egy magas szinten vagyok, tehát bármit tehetsz velem rajtam keresztül, de hát én nagyon ügyes vagyok. Hát Jézus ezután mondta azt, hogy add el mindenedet és oszd ki a szegényeknek. És leesett az álló a gazdag ifjúnak, hogy ez tényleg, ezt nem tudja megtenni. És hazament, kegyelem nélkül, áldás nélkül, mert jobban ragaszkodott a gazdagságához, mint esetleg Jézushoz. Tehát ezért fontos az önátadást gyakran megtenni, hogy mindenem a tiéd. Te vagy Uram az én igazi kincsem. Te vagy az, aki leginkább tudsz engem ellátni minden jóval. A világiasság tulajdonképpen az anyagiasságban, a pénzszeretetben, a birtoklás vágyban van, ahogy szólja a Szentírás is erről a háromról, mert ha ez akármilyen kis mértékben is beszüremkedik a szívünkbe, akkor ez akadálya tud lenni a Szentlélek nagyobb kiáradásának. Tehát az anyagiasság, pénzszerzért, birtoklásvágy, még a hatalomvágy is itt van, tehát ezek sugároznak minden nap az újságokból, filmekből, számítógépből, hogy ezzel azonosuljon az ember, mert ez az igazi. Ez a nagy ember, aki elérte már, hogy gazdag legyen, független legyen, és azt csináljon, amit akar. Hát ez az ördög. Azt csináljon, amit akar. Nem a jót, hanem amit akar. Tehát ettől kezdve az ember beleesik az ördög csapdájába, hogy ő szabad, liberális akar lenni, mert ő azt csinál, amit akar. Mert ő úgy megszervezte az életét, olyan ügyes volt, annyira élt a lehetőségekkel, hogy most már fölötte áll mindenkinek, neki akármi lehet. Tehát erre kell vigyázni, hogy ezt ne engedjük, hogy beszüremkedjen a szívünkben. Mert az az igazi, amit Isten akar. Ő látja át az összes körülményeket, jövőnket, életünket, lehetőségeinket, tehát azt kell tenni, amit Isten akar, és ezt kell elkérni tőle, hogy mutassa meg nekünk minden nap az ő ajándékait. Tehát az új élet az, amit ajándékozni akar nekünk a Szentlélek. Tehát ezt látjuk a Szentírásban is, ezt látjuk a szentek életében is, hogy a Szentlélek kifejezetten új életet, vagyis Jézusi életet akar nekünk adni. És ez egy óriási kincs. Ha megszabadulunk a semmiségtől, a sötétségtől, és mindig Isten világosságában élhetünk, és Jézus életét élhetjük a mai világban. Sokan mondják, hogy unatkoznak, fásultak, nem tudnak mit csinálni az idejükkel, a lehetőségeikkel. Hát pontosan itt van a kutya elásva, Ha nem élik az új életet, akkor unalmas a világban való élet, és üres, nincs tartalma. Elvégezzük a munkát, de nem érezzük az örömet. Nem érezzük a fölszabadultságot, az Istennel való közösséget. Tehát ezért fontos, hogy akarjuk az új életet, amit a Szentlélek adni akar nekünk. Vágyakozzunk arra, hogy növekedjen bennünk Isten országa. Ne elégedjünk meg azzal, hogy hát valamennyit elértünk, hogy most már nagyjából jók vagyunk, hanem akarjuk tüzes szívvel megélni a Szentléleknek a közösségét és az Úr Jézusnak a szeretetét. Tehát az a kiegyensúlyozottság, amit a Szentlélek ad, az segít bennünket a belső örömre is, hogy mindig tudunk örülni és békét élvezni, és semmi nem lesz számunkra unalmas, mindenben találunk valami szépet, és valami kedveset, valami örömet. 23. János pápa írt a naplójába, amikor 80 éves volt, hogy Isten előtti felelősségem tudatában kijelenthetem, hogy életemben soha nem követtem el halálos bűnt. 23. János pápa. Hát ez nagy teljesítmény az Úr kegyelméből, hogy ráhallgatott és elfogadta mindig a Szentlélek vezetését és az Úr kegyelmét. Tehát lehetséges tiszta szívvel élni, lehetséges a mai világban Jézusi életet élni, lehetséges napról napra megélni az Úrnak a közelségét, jelenlétét, és megtapasztalni a hit örömét. Ezért lehet ilyet kérdezni magunktól, mennyire adtam át magamat a Szentléleknek. Mennyire adtam át magam a Szentléleknek. Második, hogyan tapasztaltam meg a Szentlélek működését? Hogyan tapasztaltam meg a Szentlélek működését? Harmadik, felismertem-e már Isten üzenetét nekem személyesen a Szentírásból? Felismertem-e már személyesen nekem Isten üzenetét a Szentírásból? Akkor most kiteszem az oltári szentséget, és akkor ezt beszélhetjük meg Jézussal, vagy a heti ima csoportban, a csoporton belül is meg lehet beszélni majd ezeket a kérdéseket, hogy a többiek is ráébredjenek az ígéretre.